A lényeg, hogy itt vagyunk, és itt vagyunk ebben a furcsa nevezetű üzenetsorozatban. Furcsa prédikátorok jönnek közénk ilyenkor. És ja, tehát ami a szívemben volt ezzel az üzenetsorozattal kapcsolatban, az az, hogy nyilván kiketelne egy olyan üzenetsorozatot, amiben könnyű bekapcsolódni, mikor vendégprédikátorokat hívunk. Egy. De kettő, az, hogy nagyon-nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy ebbe a világba formáljuk bele magunkat. És mi vegyük föl azt a formát, amit ez a világ mindenféle ostobaságával, gonoszságával ránk erőltet. És ezért mondja egyébként Pál apostol is a római levélben, 12-ben, hogy ne hagyjuk, hogy a világ formáljon bennünket. Ne próbáljunk őhozzá idomulni. Ugye már a világban a válás ez normális, az, hogy adósságban vagyok, az normális, az, hogy nem abból élek, amit keresek, az normális, hanem mindig mindenhonnan, valahonnan próbálok csúrantani, cseppenteni. Mindenféle eszközzel ez normális, minden normális. Aztán itt vagyunk mi, akik próbáljuk Krisztust követni, ezek meg nem normálisek. Oké, tehát, hogy időt tölteni a gyerekkel, ez nem normális. Vagy szeretni, elmondani a gyereknek, hogy szeretem, az se normális. Nem, meg kell venni mindent a gyereknek. Az a normális. Ja. Úgyhogy ez a furcsa üzenetsorozat, ez erről szól, hogy miért vagyunk mi a világ szemében nem normálisak, furcsák. De ez a jó. Nem azért, nem a furcsaság kedvéért jó, hogy polgárpukkasztóak legyünk, hanem ez a jó, és egyébként, ha ez így terjedne, sok ember ilyen furcsává válna, mint mi, akkor szerintem az egész ország, vagy az egész Európa, vagy az egész világ megváltozna. Ja. Hogyha emberek elkezdenének Krisztus útján járni. Úgyhogy ez a célja az üzenetsorozatnak, hogy különböző témákról beszélünk, amiket Isten a szívükre helyez ezeknek a drága embereknek, és ők rajtuk keresztül Isten megmutatja, hogy az a terület ez miért furcsa, de mégis miért követendő, és miért jó ez. Úgyhogy itt van velünk a pásztor Csaba, aki igazából nem egy vendégprédikátor számunkra, hanem ő a szülőgyülekezetünknek a pásztora. Úgyhogy őt még nagyobb és még kitörő lelkesedéssel légy szíves fogadjátok. Gyere, pásztor Csaba, nagyon szeretünk, úgyhogy gyere! Kár, hogy nem a hidas pólóba jöttél. De hosszú volt az éjszaka tegnap, mert Lagziba voltatok. A Martint ismeritek egyébként? A Rózsának a fiát, a Martint. Most balagott a 8-ból, de tegnap volt az esküvője. Nem. De egyébként tényleg egy fiatal ember, és a felesége is. Már a feleségeje, úgyhogy tegnap volt az esküvőjük, úgyhogy nagy dinomdánokból. Na, hallgatunk téged, Pásztor Csaba.
Köszönöm szépen. Sziasztok, szervusztok. Nagy öröm itt lenni. És tegnap, azt megkapom, Pásztor Balázs, hogy ez csak neked van. Nem tudom, hogy mi a szokás. Tényleg tegnap egy esküvő volt, és én 11:30-re már a kisebbik lányommal hazaértem a lakodalomról. Még mindig ott megy a fejemben, lakodalom van a mi utcánkban. Viccelek, de ez is elhangzott. És a feleségem a Lidával, Zsófia Lidával csak olyan 13:30-kor jött el szerintem, de én már aludtam javába, és a szívembe készültem, hogy itt leszek veletek. És nagyon jó benneteket látni. Ez egy fantasztikus gyülekezet. Nem tudom, hogy tudtad-e. Flóra, téged is nagyon jó látni. El fogom mondani otthon, hogy milyen nagyszerű lány vagy, csak így látom a szemeden. És csak egy nagyszerű gyülekezet, és egy nagyszerű álomnak a beteljesedése, amely Isten szívében született meg, És tudom, hogy vagytok itt olyanok, akik kezdett, hát nem a kezdettől, de hamar becsatlakoztatok ebbe az álomba, és aztán vagytok itt olyanok, akik nem régiben csatlakoztatok be ebbe az álomba, és lesznek itt még olyanok bőven, akik majd a jövőben csatlakoznak be ebbe az álomba. Mondhatjuk, hogy ebbe a nagy partiba, ebbe az örökké való partiba, mert ezt énekeltük, nem nálad lett borrá a víz. És az Isten partia a legnagyobb parti, az örökké való parti, ha lehet így mondani, hogyha talán emlékeztek a tékozló fiú történetére, amikor a tékozló fiú hazaért, akkor egy parti indult, egy hatalmas buli indult, hatalmas öröm indult, és az atya intézte ezt. Intézte ezt megbocsátással, intézte ezt egy új, legszebb ünneplő ruhával, intézte ezt gyűrűvel, intézte ezt új saruval, és intézte ezt a levágott, hízott tulokkal, és ugyanígy van a mi életünkben ez a kegyelem partia. És szeretnék erről is beszélni ma egy kicsit, és csak szeretném azt, hogy Isten szóljon hozzánk, de még azt is terveztem, hogy átadom az üdvözletünket, meg hogy egy szelfit is csinálok, csak azért, mert ma a délutáni Isten tiszteleten szeretném, ha a gyülekezetünkben mindannyian örülhetnének. Csak nem annyira tudok szelfit csinálni, az a baj. Ezt hogy kell csinálni, Pásztor Balázs? Dehogy tudom, dehogy tudom, hogy mindenki beleférjen, várja. Elrébb kell jönnöm. Igen, szerintem ez így jó lesz, úgyhogy mosolyogjatok. Na, várjál. Mosolyogjatok. Így. Így. Oké, cheese. Na. Megvagyunk. Wow. Csak azt engedik be a partira, aki rajta van ezen a fényképen. Szent Péter majd megnézi a menny kapujában. Tudjátok, hogy ez nem így van, ugye? Tudjátok, hogy nem Szent Péter vár bennünket a menny kapujába. Nem is lesz mennynek kapuja számunkra. Rögtön a trónterembe találjuk magunkat. Ismétek ezt a viccet? Hogy a magyar tanár hívő volt, és meghalt, és azonnal angyalok repítik a menny kapujába, és ott Szent Péter van, de éppen bóbiskol, és a magyar tanár zörgeti a kaput. Szent Péter álmából éppen felébred. Mi az? Nem mi az, kisfiam, hanem ki az? Mondja a magyar tanár. Na hát... Oké, kezdjük egy imával, jó? Köszönjük neked, Urunk, Atyánk, ezt a gyülekezetet. Köszönjük, Urunk, a vezetőséget, Pásztor Balázst, Virágot, a csapatot, az odaszánt szíveket, az egész gyülekezetet. És köszönjük azt, hogy a te néped vagyunk, és hogy biztos és biztos igazságokra épülhet az életünk, és ezeket hallhatjuk. És Atyánk, csak kérünk téged, hogy szolgálj felénk, és add megértenünk a te igédet a szívünkben és az elménkben. Jézus nevében. Amen. Úgyhogy a furcsák vagyunk. Ha így szól az üzenet sorozat, de azért, mert Isten is furcsa. Persze megértjük, Isten nem furcsa, ez a világ furcsa. Isten ő igazság, ez a világ van telve hazugsággal, de most ebből a szempontból, az üzenet nézőpontjából Isten furcsa. És Isten kegyelme furcsa. És egy kicsit hagyj beszéljek erről a furcsa kegyelemről, a furcsa kegyelemről. Vagy azt is mondhatnánk így az üzenet címében, hogy furcsa, mert a szemétdombról a trónterembe kerültünk. A szemétdombról a trónterembe kerültünk. És nyissátok ki a Bibliátokat, például ezek 30-nál, és 4 furcsa dolgot fogunk felolvasni, Példabeszélek 30-ból, amely szokatlan, és lehet, hogy szokatlan lesz az elején, de segítek, hogy meglássuk, Példabeszélek 30-ban, a 21-től a 23-ig. Azt mondja, három dolog miatt, Példabeszélek 30-21, három dolog miatt rendül meg a föld, és 4-et nem szenvedhet el. A szolgát, ha uralkodik, a bolondot, mikor jól lakik kenyérrel, a gyűlölt asszonyt, ha mégis férjhez megy, és a szolgálót, ha asszonya örököse lesz. Mindjárt megnézzük ezeket a verseket. De ami igazán egyedi a keresztény hitben, és ami igazán különleges a kereszténységben és a Biblia üzenetében, az a kegyelem. Isten meg nem érdemelt jótéteménye, vagy Isten meg nem érdemelt ajándéka bárkinek, aki elfogadja ezt. Ez a kegyelem. Ez a kegyelem. Volt valamilyen vallásközi konferencia, ahol arról beszélgettek teológusok, hogy mi a különleges a kereszténységben. Vagy miért, mi az az egy dolog, ami megkülönbözteti a keresztény hitet minden más hittől. És C.S. Lewis, talán hallottatok róla, a Narnia krónikáinak a szerzője, és más könyveket is írt. C.S. Lewis oxfordi és cambridge-i irodalmár betoppant erre a konferenciára, és ahogy hallotta a témát és a beszélgetést, azt mondta, hogy hát ez egyszerű. Mi a különbség? A kegyelem. A kegyelem. Hogy Isten meg nem érdemelt ajándékot ad. Hogy Isten azt adja az embernek, amit ő nem érdemel. És ennek rengeteg színe van. Rengeteg oldala van. Az egész hívő életünk során a kegyelem ajándékát bontogatjuk. Sőt, a Biblia azt mondja Efézus 2:7-ben, hogy az egész örökké valóság során is a kegyelem ajándékát fogjuk bontogatni. Ott leszünk a mennybe, és nem fogjuk majd egyszerűen betudni, fogadni, hogy hogy lehetséges ez, hogy én itt az örökké valóságig, hogy lehetséges ez. És a kegyelmet, Isten kegyelmét fogjuk magasztalni, és továbbra is a kegyelem ajándékát fogjuk bontogatni, és ez egy örökké valóságig tart. Lehet, hogy ezért örökké valóság az örökké valóság. Mert Isten olyan csodálatos, Isten olyan végtelen, Isten olyan gazdag, Isten olyan sokszínű, Isten kegyelme olyan sokszínű, hogy egy örökké valóság kell hozzá, hogy ezt felfogjuk, hogy ezt befogadjuk. Vagy mondhatjuk azt, hogy egy örökké valóság sem elég hozzá. A kegyelemnek a gazdagsága. Hogyha tanulmányoztál más vallásokat, akkor tudod, hogy ilyen, hogy kegyelem nincs ebben az értelemben, ahogy a Biblia beszél róla, nincs a vallásokban. Hogyha megkérdezel egy muzulmánt, hogy mi kell neki az örök élethez, vagy a mennyhez, akkor ő el fogja mondani azt az 5 dolgot, amit minden jó muzulmánnak meg kell tennie. És azt meg fogod kérdezni, ha ezt az 5 dolgot teszed, akkor a mennybe fogsz jutni? akkor ő azt fogja mondani, hát ezt én nem tudom, ez nem biztos, én csak megpróbálom megtenni ezt az 5 dolgot, és remélem, hátha, talán. Sokan érdeklődnek ma a keleti vallások felől, keleti filozófia felől. Legyen az Hare Krishna, vagy buddhizmus, vagy hinduizmus. De a hinduizmus alapjában ott van a karma, biztosan hallottatok róla. A karma, ami sokaknak tetszik itt a nyugati társadalomban. A karma, a karmája, mi a karmám? Most a karmámat élem. Azaz az előző életemben, amit tettem, annak a következménye, vagy annak a jogos fizetsége. Nincs kegyelem, nincs bűnbocsánat. Mikor Indiába gyerekek, kisgyerekek fekszenek az utcán, árvák, nem gondoskodnak róluk, nem szeretgetik meg őket, nem ápolják, akkor ennek az az oka a társadalomban, hogy biztos, hogy ez a gyerek megérdemelte, hogy ott legyen. Úgy értem, mit tehet ez a gyerek az ő életében most, hogy megérdemelte? Nem ebben az életében, az előző életében. A reinkarnáció, ami a nyugati társadalomban egy olyan nagyon divatos és hangzatos dolog, az egy hihetetlen nehéz kötelék az indiai társadalomban. Ahogy nem tudsz kilépni a te karmádból, azaz amit az előző életben tettél, és megérdemeltél, a következő életben, egész életben annak a levét fogod inni, és azért fogsz szenvedni, amit az előző életedben tettél. És ha jól szenvedsz, akkor a következő életedben egy jobb kaszba fogsz születni. Nincs ez, ami Krisztus szájából oly sokszor jött az evangéliumokban. Bűneid megbocsátattak. Nincs ez, ami ott van az egész Bibliában. Szabad vagy. Az ajtó nyitva van. A bűneidet elhordoztam. Kiléphetsz a múltad árnyékából. Kiléphetsz abból, amit tettél a múltadban. Egy szabad ember vagy. Mező Kovácsházán szolgálunk, és most volt valamilyen egész napos fesztivál, amit az Őrhelyi Zsoltiék csináltak. És amikor bizonyságot tettek, akkor Zsolti beszélt erről, egy beszélgetésről, amit ott egy asszonnyal folytatott, aki vallásos, hisz Istenben, de valami szörnyű dolgot tett a múltjában. Valami, amit szégyel. Valami, amit próbálna lemosni magáról. És ez az asszony elmondta, hogy ő minden nap ezt a bűnt, amit tett, nem tudjuk mi ez, elmondja Istennek. Minden nap megvallja ezt a bűnt. Minden nap megvallja ezt a bűnt, hogy szabaduljon tőle. És aztán Zsolti a beszélgetésben finoman, tapintatosan, Isten segítségével próbált rámutatni, hogy ezt a bűnbocsátot el is kell fogadni. Ezt a bűnbocsánatot el is kell fogadni. Micsoda csapda, amikor a múltamban lévő dolgot újból elmondom Istennek, várva valamilyen érzést, hogy majd valahogy éreznem kell magam azután, mikor Isten nyújtja az ajándékot, nyújtja a megbocsátást, nyújtja a feloldozást, nyújtja a teljes elfelejtés ajándékát, amit Jézus Krisztus ért el számunkra a kereszten. És amikor a hívő ezt elfogadja, rááll, belebújik, beleköltözik, megvallja, és megáll ebben, megtapasztalja a kegyelmet, amit Isten ad neki, és szabad. Ez a 4 dolog, ami Példaveszek könyvéből van. Ez 4 furcsa vagy érdekes dolog. Azt mondja, hogy ez megrázza a földet. Emiatt rendül meg a föld. Négy dolog, amit nem szenvedhet el. És lehet, hogy van ennek természetesen egy természetes, vagy egy másfajta magyarázata is ennek a versnek. Mert ez négy igazságtalanság. Nem? Amikor a szolga uralkodik. Ez csak nem helyén való. Nem. Ez nem helyén való. Amikor egy bolond jól lakik kenyérrel, egy bolond ember, aki rossz döntéseket hozott az ő életében, bolondul élt, és mégis jól lakik kenyérrel, ez nem helyén való. Amikor egy gyűlölt asszony, valaki, akit nem szerettek, valaki, aki megvetett volt, és most férhez megy, ez nem helyén való, ez nem rendes. Ez nem rendes dolog. És amikor egy szolgáló örökös lesz, ebben van valami igazságtalanság. Mert a kegyelemben van valami igazságtalanság. Valami, ami nem fair. Valami, ami túlmegy az igazságon. Valami, ami túlmegy a elfogadotton, a normálison, messze túlmegy. És a természeti életünkben és a világunkban is látunk a kegyelemnek sok kis apró lelepleződését, amely csak egy előképei annak a kegyelemnek, amit Isten Krisztuson keresztül és a kereszt halálán keresztül ad nekünk. Tudod, olyan, hogy ez így nem helyén való. De Isten ezt a négy dolgot megtette velünk, akik hiszünk Jézus Krisztusban. Ezt a négy dolgot. És még ennél sokkal többet. A kegyelemnek végtelen arzenálja van. A kegyelemnek végtelen színe van. Ahogy mondtam, az egész örökké valóság sem lesz elég arra, hogy befogadjuk. Ez csak négy apró dolog, ami nem is annyira apró. Hogy szolgák voltunk. Te és én. A bűnnek a szolgái. A bűnnek a rabszolgái. Az életünkben azt cselekedtük, amit mi akartunk. A saját utunkon jártunk. És ott voltak rajtunk a láncok. És nézd meg, és most uralkodunk Jézus Krisztusban. Efézusi levél 2. fejezet, 6. vers azt mondja, hogy Isten fogott bennünket, és mennyei helyekbe helyezett a Krisztusban. Hogy Isten fogott minket, és mondjuk azt, mit foghatnék, hát bocsánat, hogy belenéztem, megfoghatom ezt? Megfoghatom. Csak nem akartam, hogy valami folyadékot tegyek ide. Itt van az Úr Jézus. Te pedig ott vagy az Úr Jézusban. Amikor hittél, akkor Isten belehelyezett téged az Úr Jézus Krisztusba. És az Úr Jézus Krisztus hol van ma? Az Atya jobbján, a mennyben. Feltámadt, felment, felette minden fejedelemségen, hatalmasságon, minden problémán, minden betegségen, minden ellenség felé lett helyezve egy győztes, egy örökké győztes pozícióba. Wow! Egy örökké győztes pozícióba. Így. Az Atya jobbján, a mennyben. Hol vagy te és én? Egy örökké győztes pozícióban, az Atya jobbján, a mennyben. Ez a mi helyzetünk, ez a mi pozíciónk, ez a mi kiinduló pontunk. És ez messze a felett van, mint amit mi be tudunk fogadni. Ez messze a felett van, amit mi meg tudunk élni általában az életünkben. És ez nem változik, mert Krisztus végezte el ezt számunkra. Úgyhogy minden egyes hívő Krisztusban innen indul, hogy a bűn rabszolgája voltam, de most uralkodok Jézus Krisztussal. És a mennyei helyeken ülök, felette minden fejedelemségnek és hatalmasságnak és uraságnak. Felette a problémáknak. Amikor a mi elménkben Isten igéjén keresztül a Szent Szem által megengedjük, hogy ezek a gondolatok uralkodjanak. Igazítjuk a saját gondolatunkat Isten gondolataihoz. Akkor hitáltal akkor megtapasztaljuk ennek a valóságát az életünkben. Megtapasztaljuk ennek az örömét. Hogy reggel felkelünk, és ahogy Pásztor Balázs mondta, különböző dolgokat álmodtam, lehet, hogy jobbakat, mint amit tapasztalok az életemben, lehet, hogy rosszabbakat, mint amit tapasztalok, de mindez kevésbé számít. És a problémá, és indulhatok minden reggel nem a problémáimmal kiinduló pontként, hanem a helyzetemmel Krisztusban. Aki vagyok a Krisztusban, hogy mennyei helyeken ülök. Úgyhogy reggel felkelek, és győztes vagyok, uralkodok. Lehet, hogy aztán egy 10 másodperc múlva emlékszem, az jön az összes dolog, ami nyomna engem, jön az összes gond, az összes probléma, az összes részlet, ami aznap vár rám, vagy azon a héten az összes Góliát, amivel fogok találkozni, tudod, jön, és már elkezd kiabálni. De azt mondom, várj, ez egy örökké való igazság. Góliátok jönnek, mennek. Problémák jönnek, mennek. Szeretnék a problémáimhoz úgy hozzáállni, hogy az az örökké valóság fényébe legyen. Nem az örökké valósághoz hozzáállni a problémáim fényébe. Oké? Mert a problémák jönnek, mennek. De ez a valóság, ez az azonosságom, ez örökre megmarad. Ez egy ajándék a Krisztusban, ez a kegyelem. És szeretném ezt a valóságot bevinni a mindennapjaimba. A problémáim közé, az elvégzendő dolgok, a feladataim közé. Hogy imádkozunk? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miként a mennyben, úgy a földön is. Mi az imánk? Az imánk az, hogy a földön úgy legyen, mint a mennyben. Hogy a földön igaz, hogy a földön az életemben lévő dolgok, azok a mennyhez legyenek igazítva. És nem az, hogy a menny legyen a földön lévő dolgokhoz igazítva. Más szavakkal, hogy nem a tapasztalat, nem a helyzetem, a pozícióm, az örök pozícióm legyen igazítva a tapasztalatomhoz, hanem a tapasztalatomat igazítom a pozíciómhoz. A szívemben, az elmémben, azért, amit Krisztus tett, ezért a kegyelemért. Aztán azt olvassuk, hogy a bolond jól lakik kenyérrel, és a Biblia beszél egy gazdagon terített asztalról, melyhez oda lettünk hívva, és oda lettünk ültetve, hogy minden egyes hívő, aki Krisztusban hitt, egy gazdagon terített asztalnál ül. A 23. Zsoltár beszél arról, hogy asztalt terít nekünk Isten az ellenségeink előtt. Ez egy valóság, hogy ott vannak az ellenség ragyás pofája, tudod, ott van, tudod, a csekk, ott van, lehet, a házassági kihívás, ott van, lehet, hogy a gyermekemmel kell bánni, vagy nem nyilvánvaló, hogy mi a következő lépés, lehet, hogy munkahelyi probléma, lehet, hogy főnökkel probléma, lehet, hogy egészségügyi probléma, lehet, hogy egészségügyi ABC probléma, és tudjátok, érezzük úgy, nem kevésszer, hogy ebből elegem van. Hogy mikor lesz már ennek vége? Hogy eddig, meg eddig vagyok, ahogy valamelyik sorozatban volt. Hogy eddig, és eddig vagyok. És könnyen élhetjük az életünket úgy, hogy nem merítünk Isten kegyelméből. Isten végtelenül gazdag ajándékából, hanem megpróbáljuk menedzselni az életünk részleteit és problémáit saját erőből. Megpróbálunk mi megállni valahogy. De közben már eddig és eddig vagyok. És közben Isten szól, és azt mondja, gyere! Így van, Máté 11, jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik meg vagytok fáradva, meg vagytok terhelve. És én nyugalmat adok nektek. Hogy? Elveszed a problémákat? Megszabadítasz a csekkektől, az egészségügyi kihívásoktól, a családi helyzetektől, a munkahelyi szituációktól? Nem, nyugalmat adok neked mindebben. Mindebben, mindeközt az ellenségeim előtt. Az ellenségeid előtt asztalt terítek neked. És Isten fogja, és az ő hatalmas kezével az abroszt kiteríti, ráteríti az asztalra, és hozza a gazdag vacsorának a hozzávalóit, és azt mondja, minden kész van. Jöjj! És bízz. Jöjj és nyugodj. Jöjj és táplálkozz a hit szavaival. Jöjj és táplálkozz az Isten valóságával. Jöjj és táplálkozz Isten gondoskodásával. Hogy nekem gondom van rád. Jöjj és táplálkozz Isten szeretetével és jóságával és igazságaival. Jöjj és táplálkozz olyan ígéretekkel, mint 5 Mózes 33.27. Hajlék az örökké való Isten. Alant vannak az ő örökké való karjai. Vagy 5 Mózes 1. 40 éven keresztül hordoztalak a pusztában. Én csak szeretek meglógni a problémák közt. A problémák jelenlétében. Slisszanni az asztalhoz, odaülni. És hiszem, hogy minden hívőnek erre szüksége van. Minden Isten tisztelt egy ilyen alkalom, ahol körbe vagyunk véve az ellenség kiáltozásával, és mi slisszanunk, és mit mondunk? Mondjuk, vagy nem mondjuk, de igazából, hé, majd jövök. Problémák, majd jövök. Amúgy is jól meglesztek ti. Nélkülem is. És jövök, és közösségbe vagyok Istennel. De a hívőnek lehetősége van erre minden nap. Az ő belső szobájába, az ő szívébe, az Istennel való közösségbe, hogy egy asztalhoz üljön, amelyről a világ nem tud. Fogalma sincs. Asztalt terítesz nekem az ellenségeim előtt. Asztalt terítesz nekem. Wow, és jól lakunk. És aztán visszamegyünk, és küzdünk, és harcolunk, és előveszük a kardot, és oldjuk a feladatokat, de már nem ugyanaz. Mert erőt merítettünk, bölcsességet, ahogy Istennel közösségbe voltunk, a lelkünket megújította. És aztán most már nem a saját erőmmel vagyok benne, hanem Isten erejével. Aztán megint idő, mindjárt jövök, és odaülünk az asztalhoz, és ott vagyunk. Ez közösség, hit, bizalom, belső szoba, imádság, de nem az a fajta imádság, ahol az ellenségeinket soroljuk Isten előtt, hanem az az imádság, ahol elfelejtkezünk. Mert Istennel vagyunk közösségben. Micsoda kegyelem. Aztán azt mondja, hogy a gyűlölt asszony, ha mégis férhez megy. Aki ezek egy gyűlölt asszony, egy megvetett asszony. Ezek voltunk mi. Ez egy kép. Megvetettek, gyűlöltek. Egyetem kitörődött velünk, vagy kitörődik az emberekkel? Az állam. Tényleg? Az állam törődik? Az állam. Ki az állam? Mi az, hogy az állam? A társadalom. Mi az a társadalom? Kicsoda? Tudod, Dávid a 142. Zsoltárba felteszi ezt a kérdést. Kicsoda törődik az én lelkemmel? Szoktam ezt mondani. Ha elmész a boltba, akkor a pénzeddel törődnek. Ha elmész a bankba, akkor is a pénzeddel törődnek. Nem veled, senki nem mondja, hogy hogy vagy. Mi a helyzet veled, hanem mi a helyzet a pénzeddel. Elmész a fogorvoshoz, a fogaddal törődnek. Elmész a fodrászhoz, a hajaddal törődnek. Elmész, bárhova elmész, valamivel törődnek, de nem veled. És amikor Istenhez jöttünk, Krisztushoz jöttünk, felfedezzük, hogy őt nem a hajunk érdekli, nem a fogunk érdekli, nem a pénzünk érdekli, jól lehet gondja van ránk, hanem mi van velünk. Ő minket szeret, nem azt, amink van, bennünket szeret. A gyűlölt asszony, aki férhez megy, most már tartozunk valakihez. A Bibliában van ez a kép, hogy a hívőnek a férje az Úr. Van ez a kép, hogy az egyháznak a vőlegénye Jézus Krisztus. És ez a tartozás jelenti, hogy nem a levegőbe lógunk, hogy nem identitás nélkül, azonosság nélküli emberek vagyunk. Sőt, nem ide köt bennünket az identitásunk a földhöz. Nem a vagyonunkhoz köt az identitásunk. Még csak nem is a problémáinkhoz köt az identitásunk. Tudjátok, hogy ezek a problémák, amik ma vannak, egy részük holnap nem lesz? Ez költői túlzás volt. Lehet, hogy nem holnap. De lehet, hogy 5 év múlva, én tudom a saját életemben, tudod, voltak olyan valóságnak tűnő dolgok, úgy tűnt, hogy ezek mindig ott lesznek az életemben. Lehetnek ezek múltbeli rossz szokások. Vagy lehetnek ezek megkötözöttség, vagy lehetnek ezek bűnök, vagy lehetnek ezek zavaró dolgok. És sokszor elbátortanodtam, hogy lesz ez. És aztán megmaradunk a Krisztusba, közösségbe vagyunk vele, az asztalánál ülünk, és azt látjuk, hogy Isten bánik dolgokkal. Megváltoztat dolgokat, és a szívünkbe is megváltoztat dolgokat. Nem a problémák az azonosságunk, vagy nem a pénztelenség az azonosságunk, vagy nem is az, hogy van pénzünk az azonosságunk. Nem a betegség az azonosságunk. Tudjuk, hogy az végső soron el fog menni, mint mikor jön a reggel, akkor mind el fog múlni. Még csak nem is az egészség az azonosságunk. Nem az, hogy erősek vagyunk, nem az az azonosságunk. Nem az, hogy gyengék vagyunk, az az azonosságunk. Ez a tapasztalatunk. De a mi azonosságunk az, hogy tartozunk valakihez örökre. 1 Korintus 6, 18-19, ha jól emlékszem. Áron vétettetek meg. Ki lett fizetve egy hatalmas ár, érted? És értem. És meglettünk vásárolva. És most már örökre Istenhez tartozunk. Örökre Krisztushoz. És igen, a lábammal itt járok a földön. De az én szívemben és az elmémben szeretnék egyre inkább ezzel az új valósággal, ezzel az új azonossággal gondolkodni. Hogy a fejem kint legyen ebből. Tudod, mint amikor vízbe vagy, és aztán néha csak érezzük így, nem? csak így az élet részleteibe, csak érezzük úgy, hogy benne vagyunk, csak benne. És aztán eljövünk egy Isten tiszteletre, és aztán újból és újból, ahogy növekszünk Krisztusba, hogy szellemi növekedés van, megértjük Isten igazságait, Jézus Krisztus, mit tett ő értünk, mit jelent ez az életemben? Ez az ajándék, hogy alkalmazható az én életemben, hogy válthatom minden napi apró pénzé. És levegőt veszünk, és kint vagyunk. Tartozunk Jézus Krisztushoz. Tudod, hogy Jézus Krisztus a Bibliában a mi életünk, hát nagyon sok minden, ő minden. A mi életünk, a mi célunk, a mi megelégedettségünk, ő a mi példánk, Jézus Krisztus a mi végzetünk. Nekem tetszik ez. Ő a mi végzetünk. Végzetünk. Azaz, mikor mindennek vége, akkor ő a te végzeted, az Úr Jézus, aki szeretett téged és önmagát adta. Érted? Gyűlölt asszony. Olykor gyűlöljük magunkat, nem? Pszichológusok beszélnek erről, hogy sokszor így az ember, amit tesz, ahogy viszonyul másokhoz, sokszor ez öntudatlanul egy öngyűlöletből fakad. Nem is tudja, de gyűlöli magát. Olykor tudja, de megveti magát. De többé nem vagy gyűlölt, többé szeretett vagy. Ez az új azonosságod. Azt hiszem, múlt héten pásztor Fodor János beszélt erről. A szeretet tanítvány, akit Jézus szeret. Ez az teljes igazság felőled. Sokkal hatalmasabban, mint azt el tudjuk képzelni. Sokkal valósabban. Szeretett vagy. Szeretett vagy. Szeretve vagy. Szeretve vagy. És Isten akarja, hogy ez újból és újból forog a mi elménkben és a szívünkben, egyre inkább be tudjuk fogadni. Szeretett tanítvány vagy. És ez kivon bennünket abból, hogy igen, hogy gyűlölöm magam. Igen, már nem. Talán már nem. Talán már nem annyira, mint régen. Talán már jobban és jobban el tudom fogadni ezt, hogy ő hozzá tartozok. És aztán az utolsó, a negyedik közül. Megrendül a föld. És nem szenvedheti el, amikor a szolgáló, az asszonya örököse lesz. Örökösök vagyunk. Ez kegyelem. Annyira gazdagok vagyunk. Van egy hihetetlen örökségünk, amelynek egy részét már itt a földön hasznosíthatja a hívő, amikor megérti ezeket, akkor hasznosítja. Mindjárt megmutatom, hogy jó, azzal fogjuk befejezni. És aztán az örökkévalóságban pedig kibontakozik teljesen a mi örökségünk. Ez a mi örökösök vagyunk. Római levél 8. fejezet 16. vers azt mondja, hogy mi Isten, hogy a Szent Szellem 15-16, a Szent Szellem bizonyságot tesz a mi szellemünknek, hogy Isten gyermekei vagyunk. Tudod, hogy ezt teszi a Szent Szellem? A Szent Szellem végig suttogja a te szellemednek, hogy Isten gyermeke vagy. Isten gyermeke vagy. Múlt, elmúlt. Új teremtés vagy. Isten gyermeke vagy. A Szent Szellem minden alkalommal ez szolgálja felénk. Ez az ő bizonyságtétele. És azt mondja, ha pedig gyermekek, akkor örökösök is, mondja Pál apostol. Örökösei vagyunk Istennek, és örökös társai a Krisztusnak. Örökösök vagyunk. Gazdagok vagyunk. Egy gazdag örökségünk van. És tudod, hogy miről szól a hívő élet? Miután Jézus Krisztus befogadtam, és megtértem, és az övé lettem, utána erről a felfedezésről, hogy mennyi, hogy mi ez az örökségem, amin van Jézus Krisztusban. És ebben megállni, és ezt magamba szívni, és a kegyelemnek ezt a gazdagságát elfogadni, és növekedni benne. 2 Péter 3.18. Növekszünk a kegyelemben. Növekszünk. Oké, úgyhogy fejezzük be ezzel. Mikor az amerikai polgárháború az 1860-as években kitört, ebben az időben az elnök Abraham Lincoln volt Amerikában, és hoztak egy törvényt, egy rendeletet, egy törvényt, hogy az összes rabszolgát felszabadítják. Nincs többé ez a sötét rabszolgaság. Nincs többé az, hogy valakinek nincsen öröksége, nincsen semmije, egész életében egy tárgy, egy haszontárgy, hanem felszabadítják a rabszolgákat, szabad emberek lesznek. És meghozták ezt a törvényrendeletet, de tudjátok azt, hogy sokan nem éltek ezzel. Hosszabb időnek kellett eltelni, még ezzel az emberek elkezdtek élni. És ez egy kép arról, hogy mi hívők könnyen az életünkben nem élünk azzal a kegyelemmel, azzal a gondoskodással, azzal az azok az ajándékokkal, amiket Isten adott nekünk a Jézus Krisztus által. Hogy meg lett hozva bizonyos törvény és rendelet. És hogy mi hívők sokszor még a régi rendszerben élhetünk. A régi gondolkozásban, a régi elmével, a régi megszokásban, a régi kerékvágásban. Pedig már szabad vagy. Pedig már szabad vagyok. Már szabadok vagyunk. Mert Jézus Krisztus elvégezte a munkát a kereszten. És ahhoz, hogy egy rabszolga teljesen megélhesse az ő jogos szabadságát abban az időben, 4 dolgot kellett tennie. Az egyik az az, hogy egyáltalán tudnia kellett erről, hogy kellett, hogy legyen információ, hogy ő már szabad ember. Oké? És ugyanígy. A szellemi háborúban az ördög nem akarja, hogy a hívők tudják, hogy ők már szabadok. Ők már a király gyermekei. Ők már a terített asztalnál ülnek. Ők már a mindenről gondoskodó Isten gyermekei. Nem akarja, hogy megkapjuk ezt az információt. Nem akarja, hogy tudjunk róla. Tudod, tudjunk minden másról. Tudod, az EB összes, Európa bajnokság összes mérkőzésnek az összes eredménye. Csak tudom, ahogy ment az EB, nem tudom a lányom, mi ez a tudorka, vagy valamilyen, tudorkába, vagy valami, nem tudom, és van ilyen, hogy tudorka flóra. Tudorka újságba, tudod, van egy ilyen egész oldalas poszter, ahova így követheted, és minden meccs eredményét beírhatod, úgyhogy azt csináltuk, hogy kérdeztetem, hogy mennyi lett ez a meccs, megnéztem az interneten legtöbbet, de mennyi lett ez, amit tudod. Az összes eredményét tudjam, de azt ne tudjam, hogy szabad vagyok a Krisztusba, a múltamtól. Ne tudjak róla, hogy mennyi helyeken ülök. Ne tudjam, hogy az azonosságom nem a problémám, hanem a megoldás, Jézus Krisztus. Oké. A másik, amit a rabszolgának nem csak, hogy tudnia kellett, hanem el is kellett hinnie. El tudod képzelni, hogy ott voltak a gyapotültetvényeken, és lehet, hogy elment egy hírvivő, és kihirdették, hogy mostantól mivel a kormány meghozta a rendeletet, és az elnök aláírta, mindannyian szabadok vagytok. És az Isten tiszteleten ez történik. Ki van hirdetve minden alkalommal, és amikor az igét olvasjuk, minden alkalommal ez a szabadság, a kegyelem miatt. De most jön az a mi feladatunk, hogy a szívemben úgy el is higgyem, hogy ez tényleg így van. És az ültetvényeken voltak olyanok, akik hallották, de mivel beleszülettek a rabszolgaságba, mivel az elmúlt évtizedeket rabszolgaként élték, ezért nem hittek a fülüknek. Hát, én is rabszolga vagyok, szüleim is rabszolgák, nagyszüleim is rabszolgák. Jól hangzik, de nem tudom befogadni ezt. Mint ez az asszony, akit meséltem, ki minden nap megvallja a bűnét Istennek. Igazából nem tudja elhinni, hogy a bűnei meg vannak bocsátva. Nem tudja elhinni, hogy tovább léphet. Hanem amikor beszélsz vele, újból, mint egy megakadt lemez. Nem hiszi el, hogy Jézus Krisztus nagyobb az ő bűnénél, és Isten megoldása nagyobb az ő mulasztásánál, vagy vétkénél. Úgyhogy hinnem kell, csak így elhinnem. És ez nem könnyű. Van, hogy a lelkem ennyire tudja bevenni Isten felszabadító igazságát, de amint beveszem ennyire, utána lehet, hogy már ennyire be tudom venni. Ennyire. Ez szerinti növekedni a kegyelemben többek közt. Isten ezt adta. Növekedjünk a kegyelemben. 2 Péter 3.18. A harmadik, amit a rabszolgának meg kellett tenni, az az, hogy miután hallotta, miután hitte, összepakol és otthagyja az eddigi tulajdonosát. Ez már cselekvés, ez már alkalmazás. Mondhatjuk azt, a kegyelem alkalmazása. Hallja, szabad vagy. Hiszem, szabad vagyok. Hú, még én ilyet nem tapasztaltam, de szabad vagyok. Azt mondták, az elnök írta alá. És most bemegyek a kis kunyhómba, és elkezdem az én kis dolgaimat összepakolni, nem hiszem, hogy túl sok volt. Tudod, hátamra vettem a batyumat, és szabad ember vagyok, bárhol munkát vállalhatok. Abban az időben mehettem éjszakra, mehettem ott, ahol az iparosodás már megy, munkát vállalhatok, és elkezdhetem a saját életemet, egy szabad ember vagyok. A múltamnak pá-pá-pá, szabad ember vagyok. Tudod, hogy erre szükségünk van? Összepakoljunk. Szó szerint kilépjünk a múltból. Szó szerint fütyörészünk. Szó szerint kihirdessük az életünkben a kegyelmet, és kikiáltsuk azt, amit az Úr tett. Csak mert olykor nagyon erős ez az érzet, ez az elnyomás, ezek a hazugságok. És csak fognom kell, és azt mondani, pakolok. És kérdezik, hova mész? Gyerünk dolgozni! Hé, hova mész? Neked most nagyon rosszul kellene érezned magadat, saját magad miatt. Hé, mit csinálsz? Énekelsz? Neked most nem énekelni kellene, hanem önsajnálatpartit tartani. A kegyelem. Hiszem a kegyelmet. Alkalmazom a kegyelmet. Ahogy növekszek Isten és a kegyelem ismeretében. És aztán végezetül a negyedik, hogy meg kellett állniuk ebben a kegyelemben, vagy ebben a szabadságban. Mert lehet, hogy eltelt egy év, eltelt két év, és csak így könnyen találkoznak kihívásokkal, és csak könnyű visszamenni a mesterhez, a tulajdonoshoz, aki lehet, hogy gonosz volt, lehet, hogy vert, de még mindig legalább ismerem, hogy mi várható itt. A hit kalandja, a kegyelem kalandja, az egy hitbeli élet. Megállni. Úgyhogy ezzel a verssel fejezzük be Galata 5.1, ami erről beszél. És ez egy olyan vers lehet, amit foghatsz, és bekarikázod a Bibliádba, és még fontosabb, csak gondolkodás és elmélkedés által kérhetető Isten érje be a szívedbe. Kelhetsz ezzel a verssel a következő héten minden nap. Galata 5.1. Azért álljatok meg abban a szabadságban, amelyre Krisztus megszabadított minket, és ne engedjétek magatokat újból a szolgaság igájába fogni. Álljatok meg! Ez egy parancs, ez egy felszólítás. Állj meg abban a szabadságban, melyre Krisztus megszabadított. Állj meg abban a felszabadításban, abban a kegyelemben. És ne menj vissza, mert szabad ember vagy. Álljatok meg abban a szabadságban. Hányan hallottatok Houdiniről? A nagy szabaduló művész. Houdini azt csinálta, hogy elment különböző városokba, és ott tartott egy sót, és próbált pénzt keresni ezáltal, gondolom, nem keveset. És azért, hogy sok, hogy a neve terjedjen, elment egy városba, és előtte beszélt az ottani börtönőrrel, vagy a börtönparancsnokkal, a helyi börtönparancsnokával. És kérte, hogy zárják be őt egy cellába. És azt mondta, hogy 5 percen belül ki fog szabadulni. És ezt rendszeresen csinálta a városokba. Bement, és először mindig, mielőtt fellépett, a helyi börtönbe ment be, bezárták, és kiszabadult, és az újságokban volt, és akkor nagyon sokan voltak a Houdininek az esti sóján. És egyik alkalommal elment egy börtönparancsnokhoz, és betették őt egy cellába, és elindult az óra, és Houdini próbálja kinyitni, meg voltak a különböző eszközei, amiket használt, hogy kinyisse az ajtót. De nem nyílt. Próbálta, nem nyílt. Eltelt 5 perc, eltelt 10 perc, eltelt 15 perc. Eltelt fél óra, és eltelt 1 óra. Nem tudom, hogy pontos-e a sztori, de azt mondja a történet, hogy a végén Houdini magába roskadva feküdt, vagy ült a börtöncella közepén. Nem bírta kinyitni a börtöncellájának az ajtaját. Még nem oda nem mentek, és kiderült, hogy az ajtó nem volt bezárva. Az ajtó végig nyitva volt. Bármikor kiléphetett volna. De ő a furfangos gondolataival már hozzászokott ahhoz, hogy mindig valahogy kiügyeskedi magát. És ez az örömhír, ez a kegyelem, ez az, amit Krisztus tett értünk. Az ajtó nincs bezárva. Az ajtó nyitva van. Ő elvégezte. És a cellánkból kiléphetünk. És aztán megállhatunk abban a szabadságban, amelyet Krisztus szerzett számunkra. Amen. Amen. Tegyük ezt. Tegyük ezt gyakran. Tegyük ezt sokszor. Csak egy kis bátorítás még ehhez. Minél többször megállsz a szabadságodban, minél többször kilépsz a múltadból, minél többször lépsz és hiszed az örömhírt a szívedbe, annál könnyebb lesz. És annál inkább tudod, hogy hogyan alkalmaz Isten kegyelmét és annak a gazdagságát az életedben. Mert szabaddá lettünk téve. Úgyhogy köszönjük neked, Urunk. Köszönjük neked a te végtelen örömhíredet, mely nem csak egyszer van számunkra az üdvösségre, hanem a te kegyelmednek az üzenete életünk minden napjára szól. Köszönjük, Urunk, hogy ezt te végezted el, hogy ehhez mi nem tudunk hozzáadni. Csak hittel el tudjuk fogadni, és hittel össze tudunk pakolni, és hittel meg tudunk állni ebbe. Köszönjük, Urunk, hogy nincs egy olyan szituáció sem, ahol ez az asztal ne lenne gazdagon megterítve. És jól lehet, nem tudom, hogy mi a megoldás, de egy terített asztalnál közösségbe lehetek veled. Köszönjük, Urunk. Köszönjük, hogy a te üzeneted és a te valóságod annyira más. És hogyha szólt hozzád az Úr ma, és hiszem, hogy szólt, akkor fogadj el tőle. Hallottad, hidd. Bűneid meg vannak bocsátva. Szabad vagy a múltattól. Isten meg fogja oldani a problémáidat. Vagy bölcsességet fogadni a problémáidhoz és kegyelmet. De nem ez a te azonosságod. Köszönjük, Urunk. Köszönjük, hogy nem kell, hogy azok az emberek legyünk, akik voltunk. És nem azért, mert erősek vagyunk, hanem te miattad. Köszönjük neked Jézusnak a nevében. Mindenki azt mondta, hogy Amen. 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 Csak egy így visszajelzésképp az Úrnak. Hányotokhoz szólt ma Isten? Hányotok? Oké, Isten adott, szólt az életünkhöz. Ez egy nagy-nagy dolog. Ez egy nagy-nagy dolog. Ahogy megyünk innen el, jöjjünk vissza ez az asztalhoz újból és újból. Legyen ez a gyülekezet, mert ez az asztal úgy szintén, de aztán így a minden napjainkban ott van ez az asztal. Ez tényleg képies, ez meg van terítve. Jöjj, legyünk közösségbe, ne önmagunkkal, ne a problémákkal, ne a múlttal, hanem ő vele. Hagy tanítson ő bennünket. És hagy tapasztaljuk, és hagy álljunk meg egyre inkább ebben a szabadságban. Oké? Szeretlek benneteket, nagyszerűek vagytok, és egy nagyszerű gyülekezet. Van még egy dalunk, vagy nincs? Akkor lehet, hogy csak még egyet imádkozunk. Hagy imádkozzak a gyülekezetért meg imádkozzunk ezért a gyülekezetért. Csak köszönjük neked, Urunk. Csak imádkozom ezért a gyülekezetért, és csak arra kérünk téged, Urunk, hogy te vezesd a te népedet itt, a te nyájadat, te takart be, te őrizd meg a gonosztól, te ragyogtasd a te arcodat, orcádat a te népedre. Imádkozom azért, hogy szellemi növekedés legyen, hogy Jézus Krisztus egyre világosabb legyen a szívekben, hogy a kegyelem, a te munkád, a te örömhíred egyre világosabb legyen a szívekben, hogy az új azonosság egyre világosabb legyen mindenki szívében, és hogy mindenki növekedhessen. Urunk, imádkozunk azért, hogy te adj üdvözülőket, újakat, megtérőket, adj egy növekedést létszámban, számban, adj előre menetelt, nyiss új kapukat, emelj fel erős, megalapozott szolgálókat, Urunk, segítségeket, ajándékukban járó embereket, akik ebben a szabadságban élnek, imádkozunk pásztor Balázsért, Virágért, csak imádkozunk betakarásért, bölcsességért, bátorításért, egy világos látásért, imádkozunk egységért, Urunk, Atyánk, egy olyan egységért, ahova Te áldást rendelsz, Urunk, csak továbbra is őrizd meg a Te néped itt, és adj jó előmenetelt, és Urunk, emelj fel egy egyre növekvő gyülekezetet itt, gyarapodó gyülekezetet, és egy olyan gyülekezetet, ahol a Te igazságaid a szívekben bővölködnek, és ahol hívők megállnak ebben. Köszönjük Neked, és hálásak vagyunk Jézusnak a nevében. Mindenki azt mondta, hogy Amen.